Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőtön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Amen. Hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében, a 13. fejezetben. Az első 9 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből, az első 1 Korintusból, a 13. fejezetből az első 9 verset olvasom. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Oly sok mindenünk van, Istenünk, amiben bővölködünk. Add meg nekünk, hogy a szeretetben is bővölködjünk. Hogy tudjuk tőled elkérni és megélni mindazt, amit te kész vagy nekünk odaadni, hiszen a szeretet himnuszában rólad van szó, az isteni szeretetről, nem az emberi szeretetről. Mi emberek vagyunk, és oly kevéssé tudunk állandóan szeretni. És a szeretetről is más fogalmaink vannak, mást várunk el, és mást adunk. Taníts meg bennünket úgy szeretni, hogy a tőled jövő szeretetet tudjuk továbbadni, attól, hogy téged előbb szeressünk, és a te szereteted az mindenek előtt legyen, ne dolgokat, ne célokat, ne embereket tegyünk a te helyedbe, hanem tudjunk téged szeretni, mint örökkévaló Istenünket, aki így szeret bennünket, mint ahogy az imént felolvastuk. Kérjük, hogy adj nekünk türelmet a mindennapok harcaiban, adj vigasztalást, ha gyászolunk, add, hogy a mi szeretetünk ne fuvalkodjon fel, és ne mondjuk azt, hogy nekünk már nincsen semmire sem szükségünk. Így kérjük, hogy ölelj át bennünket ezen az Isten tiszteleten, áld meg az életünket, és légy jelen a mi szívünkben. Amen. Pál apostolnak Tesszalonikia beliekhez írott második leveléből, a második fejezetből, a 13. verstől a 17. versig olvasom Istenünk igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet, úgy hallgassuk meg. Tehát 2 Tesszalonika 2, 13-tól 17-ig. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek, Mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Kedves testvérek, a mai alkalommal a vigasztalásról szeretnék szólni, hogy mit jelent az, és miért van nekünk szükségünk vigasztalásra. Az elmúlt alkalommal a hitetlenségről beszéltem, de nem úgy általában, mint hogy a világban van hitetlenség, hanem a Szentírás alapján azt az igazságot emeltem és bontottam ki, hogy a hitetlenség az nem pusztán csak az, sőt a Szentírás sem úgy beszél róla, mint valami, amit nem hiszünk el, hanem a hitetlenség az egy magatartás forma. Az egy életstílus. Az nem csak az, hogy valami dolgot én nem hiszek el, hanem azt jelenti, hogy egy olyan gyakorlati magatartást valósítok meg az életembe, amely folyamatosan más értékrend szerint mozdul, és amit hitnek nevezünk, az azt jelenti, hogy az isteni értékrenddel kapcsolatban vagyunk, és meghatározza az életünket. A hitetlenség azt jelenti, hogy inkább lehet, hogy szeretjük az Istent, de mégis a gyakorlatban nem biztos, hogy meghatározza. Most ezt a szeretjük az Istent olyan értelemben, hogy nem vagyunk ellene, de a gyakorlatban mégsem építünk arra az értékrendre, nem építünk rá. És kiemeltem, hogy a Szentírásban ugye maga Jézus is a tanítványaira, amikor néz, akkor hitetleneknek nevezi őket. Mert bizonyos esetekben nem tudtak bízni, nem tudtak ráállni az Istenre, az Isten szavára, és arra, amit az Isten kér tőlük, és erre mondtam, hogy hát a hívőkhöz is ugyanolyan közel van a hitetlenség, mint azokhoz, akik úgymond nem hisznek. Mert egyszerre van bennünk jelen, és mindig csak úgy tudjuk legyőzni a hitetlenséget, és ez a hívőknek is szól, meg hát a hitetleneknek is, hogyha gyakorlatban győzzük le. A hitetlenséget nem lehet elméletben legyőzni. Azáltal, hogy én mondom, hogy én most valamiben hiszek, és azt hiszem, hogy ezáltal én már hiszek. A gyakorlat, annak az alkalmazása, és az, hogy ráállok, hogy valamilyen szinten az életemben is alkalmazom, az fogja legyőzni bennem. És azáltal fogom tudni legyőzni, és egy példát is hoztam, amikor az ígéret földjére mentek, de mégsem mentek be, mert féltek, és nem hittek Istennek, hogy bemertnek. Ugye Isten megbocsátott nekik, de a következmény az volt, hogy nem mehettek be az ígéret földjére, a hitetlenségük következménye. És akkor itt különbséget tettem, hogy van nekünk bűnbocsánatunk Istentől a bűneinkre. De nem mindegy, hogy hova jutunk el. Hogy bejutunk-e ama boldogságba, kiegyensúlyozottságba, békébe az életünkbe, amit Isten ígér. Vagy úgymond elvesszük a bűnbocsánatot, de az életünk megrekedt élet, nem boldog élet. Lehet úgy is bűnbocsánatot kérni, hogy romhalmaz az élet. És már az is marad. De hittel sosem marad az, mert hitáltal én nem csak azt kérem, hogy bocsásson meg Isten, hanem elkezdem a romhalmazomat téglánként, hogy valahogy kibontani, és valami újat kezdek el építeni. Na ez a hit. A hitetlenség az pedig az, ami megáll, és nem akarja tovább folytatni. Tehát a vigasztalás mit jelent? Az imént felolvasott 1 Korintus 13, ugye az isteni szeretetről szól. Ezt úgy magunkra vonatkoztatjuk, hogy nekünk kellene így szeretnünk. Igen. Ha tökéletesek vagyunk, akkor így fogunk tudni szeretni. De ez igazából az Isten szeretetéről szól. A szeretet himnusza, a szeretet dicsérete, ugye, Isten a szeretet, ide fölén van írva, mindig figyelmeztet bennünket. Figyelmeztet arra, hogy a szeretet az az Isten. Nem mondhatok kevesebbet róla, és úgymond többet sem kell. Pont azért, mert a szeretet himnusza megfogalmazza, hogy hát ha nincs bennünk szeretet, vagy ha szeretet nincs, akkor minden dolog, amely nagynak tűnik a bölcsességtől kezdve a hatalomig, az erőig, a profétálásig, a titkokig, ahhoz, hogy én hegyeket megmozdítok, hitem van, vagy hogyha testemről is le tudok mondani, tűzhalálba adom, egész vagyonomat szétosztom, úgymond önzetlen is vagyok, de ha nincs bennem szeretet, akkor az egész semmit nem ér. És az egyik létünknek a legfontosabb alapja, hogy igazából mi miért születtünk erre a világra, többször föltesszük, hát vagy röviden így tudnám megfogalmazni, azért, hogy szeressünk, és azért, hogy minket is szeressenek. Mert ez fogja majd meghatározni az életünk igazi értelmét és célját. Persze értelme van annak, hogy alkotunk, hogy cselekszünk, hogy küzdünk, hogy tanulunk, és rengeteg tapasztalatot szerzünk. De ha a szeretetről nem szereztünk tapasztalatot, és nem tudtunk szeretni, és minket nem tudtak szeretni, akkor majdnem azt mondom, mind semmit nem ér. És itt nem arról a negédes szeretetbeszédről szeretnék itt szólni, amikor így mondjuk ezt a szeretetet, és aztán már nagyon unjuk, hanem most különböztessük meg, mindannyian tudjuk, hogy, vagy a szívünkben át tudjuk ezt látni, hogy nem erre a szeretetre van nekünk szükségünk, amiről már annyit beszéltünk, hanem valami többről. És itt érkezhetünk meg egy picit a vigasztaláshoz. Mert Isten azáltal, hogy azt mondja, hogy a szeretet soha el nem múlik, valami sokkal nagyobb dolgot szeretne most a szívünkre helyezni. Minden mulandó ezen a világon. Minden mulandó, és minden el fog múlni. De azt mondja a szeretet himnusza, hogy a szeretet soha el nem fog múlni. Ez egy olyan szintű vigasztalás lehet, ami számunkra, hogyha ebben egy kicsit most engedjük magunkat belehelyezni. Most nem azt mondja Isten, hogy most így szeress, úgy szeress, csak gondold át, hogy az a szeretet, amiről ő beszél, az van. Az folyamatosan van, mivel Isten nem múlik el, nincs kezdete és vége. Ő a garancia arra, hogy meg fog maradni a szeretet. Mindent le lehet rombolni, mindenről be lehet bizonyítani annak az ellenkezőjét. Lehet olyan helyzetbe hozni engem, hogy be lehet bizonyítani, hogy én nem szeretek. Vagy én bizonyíthatom, hogy szeretek, és később kiderül, hogy mégsem. Bármit lehet csinálni. De igazából az a szeretet, amiről itt a Szentírás beszél, az mindezek mögött, a manipulációk mögött felett áll ezeknek. És mivel az Istenből árad felénk, ezért ehhez közelítve át lehet azt élnünk, hogy ez egy állandó. Állandó dolog. Mi nem vagyunk állandók, különbözőképpen éljük meg a napjainkat, egyszer fent, egyszer lent, milyen élethelyzetekben vagyunk, meghatározza az érzésünket, az érzés világot, amiben vagyunk. És hogyha éppen ugye szomorúak vagyunk, bánatosak vagyunk, nem sikerülnek dolgaink, veszteségeink vannak, elveszítünk valakit, vagy bármi, az ember szíve hamar vigasztalásra szorul. Mit jelent tehát akkor az Isten szerinti vigasztalás? Az azt jelenti, hogy Isten kész velünk együtt érezni. Egy együttérző Istenünk van. Mert ha azt mondjuk, és itt elolvastuk, hogy a szeretet mit jelent, akkor azt láthatjuk belőle, hogyha megbocsát, meg nem rólja föl a rosszat. Tehát a felrólni a rosszat az, amikor végérvényesen valamit rögzítünk. Isten nem rögzíti végérvényesen a rosszat, azért van bűnbocsánat. Ebből is láthatjuk, hogy ő úgy mutatkozik be, mint bűnbocsátó Isten, vagyis ő nem rögzít, hanem csupán szabadít ebből. Tehát Isten együtt érez velünk, vagyis az alapállása az Istennek az, hogy tudja, hogy mi van velünk, együtt érez, még majd, hogy nem, ugye Krisztusban láthatjuk azt, hogy együtt szenved velünk. Hát Krisztus szenvedett ezen a világon. Örült is, boldog is volt, mert emberekkel közösséget vállalt, szerette az életet, nem helyezte a szenvedést az élet fölé, de kész volt ebben a világban szenvedni is. Mint ahogy mi is szenvedünk. Ezért tudunk mi azonosulni Krisztussal, hogyha ő tudott szenvedni, akkor mi azonosulni tudunk vele, mert ő is azonosult velünk. Mert nekünk is van szenvedésünk ezen a világon. A másik dolog, mit jelent az, hogy szeretni? Az, hogy találkozunk valakivel. Honnan ismerem föl, hogy valakit nem szeretek, vagy hosszú idő óta nincsen vele kapcsolatom? Nem? Tehát, ha nem találkozunk, akkor nem tudjuk ápolni a kapcsolatunkat. Ha nem találkozunk egymással, akkor nem tudjuk a szeretetet sem megélni. Ezért a gyülekezet közössége és a találkozás közössége, ahol megérjük az Istennek a szeretetét. Találkozunk Istennel, és találkozunk egymással. Pusztán ettől már gazdagodik az életünk. Nem kell semmi extra dolgot tennünk, csak önmagunkat engedni, és találkozni a másikkal, és együtt lennünk. A vigasztalás annyit jelent, hogy a vigasztaló az erőt ad, terheket vesz le, átformálja a helyzetet. Ha valaki szomorú, akkor enyhít a fájdalmám, másnak a búját, szomorúságát beszéd vagy tett által eloszlatja és átformálja. Isten elküldte ebbe a világba ugye a Szent Lelket, akit úgy is hívunk, hogy Paraklétosz, vagyis úgy is hívjuk, hogy vigasztaló. Isten harmadik személye, azt mondjuk, hogy Szent Háromság Istenben hiszünk, ugye Atya Isten, Fiú Isten, Szentlélek Isten. A Szentlélek Istennek a lényege a vigasztalás. Tehát nem, hogy távol van Isten tőlünk, mint vigasztalom, önmagát úgy jelentette ki nekünk, hogy én vagyok a vigasztaló. Akik szomorúak vagytok, akik ebben a világban meg fogtok fáradni, mert olyan sok minden fog veletek történni, nem kell elvesznetek a szomorúságban, nem kell elvesznetek abban az érzésben, hogy végtelenül egyedül tudunk maradni, és hogy nincsen vigasztalásunk, hanem bizalmat nyerhetünk Istentől, aki új életet fog bennünk munkálni, és átalakítja az élethelyzeteinket. Nem mondja azt Isten, hogy nem fog érni benneteket szomorúság, mert azt nem mondhatja. Azt mondja, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Mit jelent legyőzni? Nem azt jelenti, hogy már nem leszünk ebben a világban, hanem azt jelenti, hogy mindenen átmegyünk, de mégis megvigasztalva, mégis erőt merítve, a szeretetben nem szenvedünk kárt. Mert amikor a nyomorúságunk vagy a szeretetlenség növekszik, akkor az irgalmasság és Istennek a szeretete is nő. Amikor egyre inkább úgy érezzük, hogy kevés erőnk van, akkor Istennek az ereje növekszik, hogy bennünket segítsen. Tehát Isten ajándékozó, aki irgalmát és igazságosságát adja nekünk. Az ő igazságossága nem azt jelenti, hogy megfosz bennünket még az utolsó szalmaszától is, hanem pont azt jelenti, hogy nem töri el a megrepett nádat, nem töri meg a gyengét, nem olyat tesz, amivel még lehetetlenebbé teszi a helyzetét. Akkor föltesszük a kérdést, miért alakulnak ki ezek a helyzetek? Az nem Isten. Hanem sokszor, mint ahogy a Szentírás is beszél arról, hogy maga az ember és sok esetben olyan élethelyzeteket teremt, ha rossz magot ültetünk, rossz fa kell ki, rossz gyümölcs lesz. És ezt átláthatatlan ez a dolog. És aratunk, esszük a keserű gyümölcsöt, de Isten ahhoz, hogy bennünket megújítson, a jó magot el kell, hogy ültesse a szívünkbe, és nekünk azt be kell tudnunk fogadni, és utána annak fává kell érnie, és gyümölcsöt kell hozni. És akkor tapasztaljuk meg a jónak a beteljesedését a mi szívünkben. A megvigasztalódás annyit jelent, hogy Isten jó magot ültet a te szívedbe. Az egyrészt enyhülést ad, amikor ő szeret és átölel. Másrészt azt szeretné, hogy ebből fakadjon majd a te életedben békesség, másképpen cselekszel, másképpen gondolkodsz, és mássá lesz az életed. Tehát azt valljuk, hogy közben jár érettünk a Szentlélek, vagyis Isten harmadik személye. A szenvedést okozó viszonyokat Isten szent lelke megérintheti, megvizsgálhatja bennünk, tanácsot adhat nekünk ezekkel kapcsolatban, megváltoztathat ezek irányában, sőt meg is ítélheti, amikor azt mondja, hogy te tartod fönt, te a magatartásoddal tartod fönt a szenvedést. Sok esetben a szenvedés, hogy miért van, azt is nem csak úgy van, egyszer csak jön, és van a szenvedés. Valaki valamikor elindított valamit, vagy többek elindítanak valamit, és a szenvedést okoz. És nehéz ugye megállítani. Saját életünkben is így van. Amikor a Szentlélek Isten közöttünk jár és vigasztal, úgy tud vigasztalni, hogy egyrészt megvigasztal, ha szenvedünk, másrészt azt mondja, hogy te ne csináld. Te ne okozz szenvedést tovább magadnak és másoknak, hanem amit mutat, abban vágjuk el ezeket a szálakat. Ezért száll tehát alá az emberi lét mélységeibe Krisztus, hogy közöttünk legyen az emberiségben, és a szenvedés szálait elvágja. Istennel kapcsolatban a félreértéseket, amikor nem úgy hiszünk, és nem azt gondoljuk Istenről, aki ez a szenvedés forrása. Én nem úgy gondolok Istenre, mint aki ő. Nem ismerem őt. Ebből szenvedés lesz. Nem jól ismerjük az Istent, szenvedés lesz. Aztán abból is szenvedés, hogy a másik emberhez hogyan viszonyulok. Nem jól látom őt. Ő nem jól lát engem. Nem jól kommunikálunk, rosszat teszünk egymásnak. Nem bánjuk meg, nem bocsátunk meg. Ezt is elvágja Krisztus. Ebből is szenvedés lesz, ha nem így cselekedtek. És aztán ugye megmutatja végül is azt a tehetetlenséget, hogy amikor eljött, akkor őt sem fogadták el. Abból is szenvedés lesz, hogy engem nem fogadtatok el. És akkor meg felmutatja saját szenvedését. És akkor mondja a kereszten, hogy bocsáss meg, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mert abból megint szenvedés fakadt. Tehát Isten mind a fiában, mind a Szentlélekben, és mondhatjuk azt, a mennyei atya nem felülről beszél hozzánk. Mondhatja valaki, hogy könnyű Istennek. Hol van ő ilyenkor? Azt láthatjuk, hogy Isten nagyon is benne van a teremtett világban, nagyon is benne van az ember életében, nem hagyta magára. Isten nem egy segíteni nem tudó, nem egy olyan személy, aki nem tud velünk együtt érezni, hanem sokkal inkább megáll a szenvedő mellett, és pont látszólag az, ami bennünket dühít, hogy miért nem cselekszik valamit, abban nyilvánul meg az Isten mellettünk állása, hogy együtt van velünk, és vannak helyzetek, amelyek nem oldódnak meg, de pont az, ez ugyanaz, mint amikor mi valakivel vagyunk, de nem tudunk rajta segíteni, de mégis mellette maradunk. Azzal segítünk, hogy mellette maradunk. Azzal segítünk igazán, mert nem lehet másképp segíteni, mint hogy vele maradok. És az az utolsó segítségem, hogy vele maradok. Nem tudom kihozni, megváltoztatni, és átírni azt az utat, de vele maradok. Ezért mondja Krisztus, én minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. A végső segítség nem az, hogy Uram, most akkor változzon a víz borrá. Nem mindig ez lesz a végső segítség. Uram, valami legyen, ugorjon be a hegy a tengerbe. Nem ez lesz a végső segítség, hanem az, hogy Isten nem hagy el, és veled marad. Kevésnek tűnhet, ugye? De hányan maradnak velünk a végsőkig? Ez a szeretetnek egy nagy megnyilvánulása, hogy velünk marad. És azért hány embert utasítunk vissza, mert nem tud rajtunk segíteni, de velünk marad. Nem mondjuk azt neki, hogy te nem is szeretsz, mert nem tudod nekem ezt és ezt megadni. És nem lökjük el magunktól, hanem érezzük a szeretetét még akkor is, hogyha ő abban a dologban nem tud nekünk segíteni. És itt egy nagyon nehéz kérdés, hogy Isten miért nem segít bizonyos helyzetekben? Nem azért, mert nem szeretne. Mert egészen bizonyos, hogy szeretne Isten segíteni nekünk, hanem sokszor az útunk olyan, hogy meg kell élnünk dolgokat. Isten úgy van velettünk, és úgy segít, miközben megéljük a dolgokat, ott marad velünk közösségben. Nem lehet, hogy kivonjon bennünket ebből a megélésből. Az olyan lenne, mint egy elkényeztetett gyermek, akit mindig felkapok. Mindig kiemelem őt abból, ami neki rossz. Mikor fog felnőni? Mikor fog megérteni nehéz dolgokat is? Mikor fogja átérezni, hogy mit jelent az élet? Mikor fogja értékelni a jót? És mikor fog különbséget tenni jó és rossz között, ha nem éri őt semmi rossz? És nem éri semmi jó? Hogy fog megtanulni ő szeretni, hogyha én túl szeretem őt? És mindig úgymond azt teszem, ami neki jó. Meg fog tanulni szeretni? Nem fog megtanulni szeretni. Hanem követelőző, elkényeztetett lesz, aki mindig hisztizni fog, hogy miért nem kapta meg azt, amit ő szeretett volna, és azt mondja, hogy őt nem szereti senki. És látjuk, hogy pont az ellenkezője fog megtörténni. Isten pedig nem elkényeztetett gyermekeket akar, meg felnőtteket az ő követésében, hanem olyanokat, akik két lábbal állnak itt a világban, de két lábbal állnak a mennyei dolgok tekintetében is, és valóban megtapasztalják az élet teljességét. Mit jelent tehát az igazi vigasztalás? Hogy ezt én megértettem. És akkor már helyére tudom tenni a dolgokat. Igen, voltak dolgok, amiben úgy gondoltam, hogy Isten nem segít. Ez nem igaz. Isten veled volt. Az volt a segítség. Csak ugye, lehet, hogy nem láttad, vagy nem úgy gondolod. Azt hitted, Isten elhagyott. Ugye ez az, amikor fölemel Isten, nem látom a saját lábnyomomat, csak az övét, és akkor azt mondom, hogy de hát elhagytál engem. Nem voltál velem. És akkor ugye példázat szerint, hát én vittelek. Azért nem láttál még lábnyomokat, mert én vittelek téged. Tehát így van az, amikor nem látjuk az Isten segítségét, akkor most ezt szeretném mondani, akkor gondoljuk azt, hogy velünk van. Ez nem egy üres szólam. Mert nem mindig a segítségben, nem a tárgyasult segítségben van jelen Isten, hanem jelen van Isten, mindig velünk van, aki segíthet, de van, hogy úgy segít, hogy velünk marad. És meg kell élnünk azt, amit meg kell élnünk, hogy gyengeségeinkben erőt kapjunk, hogy valóban tudjunk másokat vigasztalni. Hogy tudok én vigasztalni, ha én sosem voltam szomorú? Hát nem tudok együtt érezni. Mi az, hogy szomorúság? Azt se tudom, mi az, mi a bajod? Hát én még szomorú nem voltam, mert Isten engem mindig megóvott a szomorúságtól. Nem is értem a te problémádat, hogy lesz te szomorú. Tehát így van az, hogy minden dologban megtapasztalások vannak elkészítve az Istennél. És akkor ebből érthetjük meg, hogy az Isten, amit az ő gyengeségében megmutat, olyan értelemben Isten a gyengeségét mutatja föl, mert egy pillanat alatt megváltoztathatna mindent, de az az erő, hogy ezt visszatartja. És nem oldja meg két perc alatt mindenkinek a problémáját, az sokkal nagyobb probléma lenne. Mint az, hogy benne maradunk, megtapasztaljuk, és jó értelemben tanulunk. Mint hogy mindenkinek a problémáját két perc alatt Isten megváltoztatja. És mi úgy jövünk be a templomba, vagy néha úgy jövünk be, hogy legyen így. Ha nem volt így, akkor Istent lehúztuk. Nincs, nem létezik, nem segít, nem értjük. Butaság. Az lenne a butaság, ha így működne. Tehát amit Isten így gyengeségében megmutat, az az ő mindenhatóságában mégis jelen van. Mert azt hiszük, hogy Isten gyenge és nem tudta megtenni, tehetetlen volt. Ez azonban nem így van. Isten bármit megtehetne, és ez a hatalmas erő. Bármit megtehetne, és bármit képes létrehozni, még annak az ellenkezőjét is, de Isten uralkodik e lehetőségek felett. Uralkodik, és egyensúlyban tartja, ez jelenti a szeretet, és mindezek közben úgy tartja meg ezt az egyensúlyt, hogy a mi javunkat akarja. Ez, ami nekünk ugye pillanatnyi szenvedéseink közepette, nem annyira egyértelmű, hogy javunkat akarja az Isten, mert szenvedünk. De ezt akarja Isten észrevétetni velünk, amikor vigasztal, hogy a szenvedés az nem a legrosszabb dolog, ilyen persze rossz, de a szenvedés által formál bennünket, mert csak így tudunk kijönni. Csak így tudunk emberként élni a világban. Másrésztől e világ sajnos a szenvedést tartalmazza. De beszél Isten egy olyan világról, ez az ő eljövendő országról, minden könnyet letöröl, és ez az ő mindenhatóságának a másik arca, amikor átmegyünk az ő világába, és ott a vigasztalásunk úgy teljesedik ki, mert erről is szó van, ahol már az ember a szenvedéskörből kilép. Ezt hívják mennyországnak, Istennel való boldogságunknak, üdvösségünknek. Amikor megszabadulunk. Tehát ezért mondja, hogy jó reménységgel ajándékozott meg benneteket az Isten. Vigasztalja meg a ti szíveteket. Erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben, még akkor is, ha szenvedésben vagytok. Hogy képesek legyetek hinni ő benne, aki szeretett minket, és kegyelmével örökkévaló módon vigasztal. Tekintsünk tehát így az Isten szeretetére és vigasztalására. És próbáljuk ezt a lelkünkkel megérteni és átfordítani az életünkbe. Isten tehát veletek van, velünk van. Ténylegesen segít. De ez a tényleges segítség azt is jelenti bizonyos esetekben, hogy az ő segítsége az, hogy nem változtat dolgokat, hanem velünk marad. Hogy megéljünk dolgokat. Aztán majd változik, amikor megéltük. Változik sok minden. Isten adja meg nekünk, hogy így megvigasztalt élettel tudjunk az úrvacsorában is vele való közösségben megállni. Mint aki minden dolgot ismer rólunk, és szeret bennünket. Gondoljunk a szeretet himnuszára, ha úgy érezzük, hogy nem szeret bennünket, Isten olvassuk el, így szeret, ha elfelejtenénk. Elevenítsük fel. Isten áldjon meg bennünket tehát ezzel a szeretettel. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Szenvedésnek különböző fajtáiban tartózkodunk, Istenünk. Vannak testi szenvedések, lelki szenvedések, különböző nyomorúságok vannak-e világon, amelyekben az emberek az életüket eltöltik. Te arról beszélsz nekünk, és arra tanítottál a mai istentiszteleten, hogy ebből a szenvedés körből van kilépés. több az élet a szenvedésnél. Van jóság fény, amely az utunkat kíséri, és talán most egy lépéssel közelebb kerültünk, hogy hogy létezik az, hogy van szenvedés és van jóság. Köszönjük, hogy a szeretet soha el nem múlik, bár minden mulandó, még a szenvedés is, mert az mulandó és elmúlik, és vége lesz. De köszönjük, Istenünk, hogy a Te hatalmad, dicsőséged soha el nem múlik, a szenvedés pedig el fog múlni. A nyomorúság el fog múlni, a gonoszság is el fog múlni, mindaz, amitől rettegtünk és féltünk, az is el fog múlni. Minden a mulandóságban van. De köszönjük, hogy van egy biztos pont, ahova visszamehetünk mindenkor, minden pillanatban. Ez az a pont, hogy Isten, ami mennyei atyánk, tartja fönt a szeretetet, mint végső pontot, amely nincs alávetve a mulandóságnak. Így kérjük most, hogy vigasztald meg gyászolóinkat, öleld át őket ezzel a valódi vigasztalással. Kérünk betegeinkért, légy az ő gyógyítójuk, áld meg egész gyülekezetünket, add, hogy hitben mindannyian növekedjünk ebben a szeretetben. Hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.